Na das ist ein Gusser dann. Akkor én is bemutatom, azt mondom, Bábú István, hogy a színéket tisztelő társaságának elnökségi tagja, és azt a nagyon megtisztelő feladatot kapjam, hogy megpróbáljam betartatni mindenkivel az időkorlátokat. Úgyhogy minden további nélkül szeretném megkérni Stáb Gyulát, a Természetvilága főszerkesztőjét, a TTT elnökségi tagját, hogy mondja el a benyomásait a 10 éves TTT működésére. Tessék parancsolni.
Egyedés uraim, tisztelt barátaim, lehetetlen feladatot kaptam, de igyekszem megfelelni neki. 1992. március 19-én Budapesten a Kossuth Klubban mintegy 70 ember, hitvallásuk, politikai hovatartozásuk, szakmájuk tekintetében a legkülönbözőbbek, megalakították a Magyar Szkeptikusok Társaságát. Az alapítók között voltak neves tudósok, világhírű bűvészek, az ismeretterjesztés tisztaságáért felelős tudományos újságírók, egyetemi oktatók, középiskolai tanárok és diákjaik, a természettudományok iránt elkötelezettek, de még bölcsészek is szép számmal. Rövid névgyártással kezdődött a munka, legtöbbünknek a Tényeket Tisztelő Társaságra összetétel, névösszetétel tetszett meg, ezt fogadtuk el, és közfelkiáltásra elnökünknek megválasztottuk Szent Ágota János professzorul az áltudomány elleni küzdelemnek az ismert harcosát. A társaság alelnökei lettek Beck Mihály akadémikus, akit itt tisztelhetünk körünkben, Bence Gyula, ügyvezető titkára Réthelyi Orsolya, elnökségének tagjai pedig Ádám György, Almár Iván, Molnár Gergely, Lázár István, Bekedi László és jó magam. Ebből is láthatják, hogy az elnökségben a tudósokon kívül a legjobb magyar bűvész Molnár Gergely, íróemberek, Lázár István, Bekerdi László is ott voltak, és újságírók is. A társaság fő célkitűzése az volt, hogy a meggyőzés erejével, a csalások leleplezésével igyekezzen visszaszorítani az áltudományokat. Széles körűen terjessze a kritikai gondolkodás szellemét, a racionalitást. Bence Gyula frappáns átfogalmazásában gondolkozzunk, ha már vagyunk. Mi tehát nem valakik ellen szerveződtünk, hanem valakikért. Az emberek félrevezetését akartuk megakadályozni a hatékonyabb tudománynépszerűsítéssel, a józan ész immunrendszerének a erősítésével és a kritikus gondolkodásra neveléssel. Mik voltak az előzményei, miért éppen 92-ben jutottunk-e társaság megalapításának gondolatára? Most ugye 10 évet ünneplünk, de azért tudnunk kell, hogy a szkeptikus gondolkodás és a szkepticizmusnak a harcosai már persze korábban is megvoltak itt. Az említett Beck Mihály professzor úr már megírta a Tudomány Áltudomány című utána újra kiadott könyvét, de mondhatnám Ponori Török, Aurél, Ádám György, és mások is, de ha visszamegyünk az időben, 100 évvel ezelőtt is voltak, sőt, én azt hiszem, hogy amikor a Kárpát-medencébe először belépett a honfoglaló magyarság, akkor is voltak szkeptikusok közöttük is, meg ahova érkeztek azok között is, hogy jó lesz ez így. Tehát föltették a kérdést. Tehát mik voltak az előzményei, hogy mégis egy társaságot akartunk alapítani a magányos nagy egyéniségekből. A 80-as évek végén, a 90-es évek elején az áltudománynak egy új nagy hordalék hulláma érte el a kelet-európai régiót, így hazánkat is. Kedvezett az áltudománynak a világszerte erősödő tudományellenesség, valamint a nagy társadalmi változásokkal járó, azt követő emberi elbizonytalanodás. A ránk köszöntő jótékony demokrácia megengedő lett a hülyeség irányában is, és mivel az áltudományok általában a tiltott szféra részeit képezték korábban, a képviselőik ezt nagyon ügyesen kihasználták, és fordították az emberek szimpátiáját, ezt hangoztatva a megnyerésre. A médiában, a napilapokban, a rádióban és televízióban szaporodni kezdtek a csodatűző természet fölötti áltudományos műsorok. Mondták, erre van igény, és ettől nagyobb a nézettség ezek a kulcsszavak. Mindez elsőként a tudományos ismeretterjesztők érdekeit kezdte sérteni. Tehát akik ugye ebből éltek, ebben a szakmában profit. Hogy valaki sokkal jobban tudjon üzletelni a butasággal, mint más az értelemmel, a tudással, ez abszurdinnak tartottuk. Bár, ha belegondolnak, meg kell vallanunk, hogy ez azért eléggé megszokott jelenség az emberiség történelmében. Hát a lényegre térek, az előzményre, Bence Gyula, a KSZ-i kiváló magfizikus, a 80-as évek elején Új Mexikóban egyetemén volt vendégprofesszor, amikor felfigyelt az amerikai szkeptikusokra, azok jeles képviselőire, frontembereire, és megfigyelte, hogy miként igyekeznek meggyőzni az embereket, hogy ne higgyenek a parafenoméneknek. Neves tudósok, Feynman, Sagan, Weinberg, Martin Gardner mellett híres bűvészeket is bevetnek, mint például James Randi, aki megmutatja, hogy a természet fölötti képességekkel büszkélkedő parafenomének, az tulajdonképpen egyszerű bűvésztrükkökkel operálnak, ő is hajlított kanalat, ő is végzett gondolatátvételi kísérleteket, és szerintem ugyanaz vezérelte, mint minket a tudomány és újságírókat, a tudomány népszerűsítői, hogy ő is a szakmáját védte a bűvészet. Bence Gyula beszámolt a tapasztalatairól, majd a természetvilága szerkesztőségével és szerkesztőbizottságával közösen elhatározta, hogy ide-haza is kellene valamit közösen tenni. Első lépésben a folyóirat Budapestre hívta Beritár urat, az amerikai székhelyi SciCop nemzetközi szkeptikus szervezet ügyvezető igazgatóját. A megbeszélések során szó esett, hogy illetve kellene nálunk is hívni egy szkeptikus társaságot, kérdeztük, miben tudna segíteni, és arra gondoltunk, hogy az amerikai TV csatornáknak akkor egy felkapott sztárját, James Randi, aki éppen akkor vívta nagy harcát Uri Gellerrel, bíróságon is, valahogy Budapestre hozhassuk. Írtunk Randinek, neki tetszett az ötlet. Tetszett az, hogy szétnézhet, ez a 90-es évek, 91 lehetett, hogy szétnézhet az egykori vasfüggöny mögötti országban. Megüzente, hogy lemond az extra Ázsiáról, nyugodtan használhatjuk őt a kortes hadjáratunkban, csupán repülőjegyet kért magának és asszisztensének, természetesen az első osztályra, valamint hasonló kategóriai szállodai ellátást és költségeinek érintését. Na most nem akarok számokat mondani, de elhihetik, hogy ez egy közép-európai tudományos ismeretterjesztő folyóira számára elérhetetlen összegek voltak, és akkor jött a Bence Gyulának egy újabb ötlete, portréfilmet kellene készíteni róla, ahhoz támogatást szerezni, és ennek a költségvetéséből már Randi kérései is teljesíthető. Nem részletezem tovább, Randi végül Budapestre érkezett, a portréfilm elkészült. Most csak egy zárójel, hogy soha nem vetítette egyetlen tévécsatorna sem, vagyis talán ez így nem igaz, mert az egy kerületi kábel társaság a műsorra tűzte a filmet. A Randi nagyot alakított. Szóval a zsúfolásig megtelt planetárium színpadán Fülöp-szigeteki módon megoperált az egyik köpcös világosító fiút, előtte kerestük, hogy kit lehet az, mondta, hogy egy ismert média kárt kellene megoperálnia, de még Vágó Istvánt nem ismertük, úgyhogy a Kudlik Julika jött szóba, amikor Kudlik Júliát megnézte, azt mondta, hogy egy kicsit korpulensebb kell, mert akkor látványosabb az operáció. Végül nem lett médiasztár, hanem egy világhírsító, és az operáció csodálatosra sikerült, fröcskölt a vér, béldarabokat szedett ki és tett vissza az illetőbe, szóval fantasztikus showt produkált, és tulajdonképpen az egész itt léte megmozgatta a médiát, a napilapok kolumnás cikkeket írtak róla, szinte minden nagyobb újságunk, rádió, televízió riporterek tolongtak, hogy műsor készíthessenek, beszélhessenek vele. Nem mesélem a történeteit, pedig tényleg fantasztikus volt. Na egyet azért talán mégis, tudom, a Újságíró Szövetségben összehoztunk egy sajtótájékoztatót, hát tele volt a miniszterelnöki sajtótájékoztatón, láttuk annyi újságírót, mint aki oda eljöttek, és elnökségi asztalnál ott ült, meg néhányan mellette, és jól beszél, rendész, szóval nem csak nagyon jó bűvész, hanem nagyon szépen adja elő a mondandóját, és mint kiderült, közben Egeli egy aknát készített számára, mert felbérelt egyik emberét, aki kihozott különféle tárgyakat, hogyha ő ezt azt mondja, hogy egy nagyon jó bűvész és ilyen képessége vannak, az ezt hajlítsa meg, és köztük volt egy slusszkulcs, egy acélos slusszkulcs, meg egy szögvas, ami valahogy preparálva volt ilyen üveghengerbe. Hogy ezt van? Rendünk kirakta maga elé az asztalra, tartotta az előadást, és akkor egyszer csak azt mondta, na nézzük meg ezt a slusszkulcsot. Egy jó tömör acélos kulcs volt, és fölemelte, és elkezdte szépen, na most koncentráljanak, és akkor az acélos először egy picit megmozdult, utána egyre képékenyebbé vált, utána szétesett, és a kezébe vált, és a döbben morajlás futott végig, aki kihozta a slusszkulcsot, az felugrott, uramisten, hogy megyek haza a slusszkulcsom, és akkor ott kiabáltak, hogy nézd meg a törésfelület, hogy ugyanaz a slusszkulcs, akkor kirohant, megnézte, persze az ő slusszkulcsa volt a törésfelület, és rendben, mosolygott, menj tovább, és mondta tovább a viselát. Na most, én ott ültem mellette, szinte összeért a vállunk, és nem vettem észre, hogy mikor csinálja, mert természetesen Beck Mihály akadémikustól őrzünk a szerkesztőségbe egy kanalat, amit ő hajlított meg, és mondta is, hogy ez akarati úton, tehát persze, amikor nem figyeltünk oda, megnyomta, és azóta őrizik. De hogy valaki néznek 150-en, és közben az asztalon lévő kulcsot úgy meg tudja manipulálni, mert egész biztos a következő történt, hogy egy adott pillanatban már nem volt az asztalon a kulcs, amit az senki nem vett észre, közben kitapogatta, hogy hol van a széken megfelelő rés, ahol ő azt pontosan a törésig tudja hajlítani, utána visszatette, ezt senki nem vette észre. Tehát általában ezek a maga az esemény egy jó bűvésznél nem akkor történik, amikor rá irányítja a figyelmet, hanem előtte, amikor eltereli a figyelmet. Mondom, ott ültem mellette, és nem vettem észre, hogy mikor tűnik el a kulcs, és mikor hajlította meg. Szóval óriási sikere volt Rendinek, aztán hazautazott, mi pedig két hónap múlva megalakítottuk a Tényeket Tisztelők Társaságát, amit a Szájkop Egyesület, a 25. tagegyesületének fogadott a közép-európai országok között elsőként, és Mert James Randi számára se múlt el nyomtalanul a magyarországi út, örökre szívébe zárta Szent Ágoltai János, azóta is emlegeti írásaiban. És a természetvilága diákpályázatát is, mert az eredmény hirdetést úgy időzítettük, hogy ott is dísztendég lehessen, természetesen ott is sikere volt a gyerekek között, ott is kanalat hajlított, mágneses hölgyeket tesztelt, akiknek a homlokukon a tányér megmaradt, nem esett le, persze vastagon be voltak kenve, és Szent Ágoltai János professzor rögtön mondta a jelenséget. Kérdezte Randi, hogy mitől marad meg, mondták, hogy hát ez mágneses. Na jó, hát a mágneses, akkor van valakinél egy pénz, egy 500 forintos, rakjunk csak a homloka és a tányér közé, hát akkor is ott kell maradni. Hát ezt még nem próbálták, természetesen nem maradt ott, amikor már nem tudott odaragadni a homlokához, akkor ott volt az 500 forintos lecsúszott. Na mindegy. Tehát nagyon megtetszettek a tehetséges fiatalok, diákok, akiknek majd némelyiküknek a poszterét itt láthatják, és utána félrevont, azt mondta, hogy elfogadnánk-e, ha ő ezen a középiskolai diákpályázatán egy szkeptikus díjat alapítana, 300 dollárért, ez akkor is, ma is a legnagyobb díjunk ezen a diákpályázaton. Természetesen elfogadtuk, ő egy hétre már a közjegyző által hitelesített versenykiírást is megírta, és azóta is működik ez a szkeptikus díjunk. 6 alkalommal tudtuk átadni, volt, amikor megosztott első díjakat, tehát ezért van több diák. Ha megengedik, most felolvasom a nevüket, mert néhányuk itt posztert is állított ki. Hát elsőként Dalos Róbert és Takács Gábor, akik itt Székesfehérváron nagyon jól ismernek, és hát a többiek is biztosan emlékeznek rájuk, ők a székesfehérvári gabonaköres fiúk, ők taposták ki azt a gabonakört. Aztán Fűrész Gábor, ő is székesfehérvári, ő az UFO hívőket csapta be nagyon. Ragó Zoltán, Pintér András, Raffai Péter, Sajring Ádám, Békási Sándor és Talján Miklós. Mondom majd, némelyek posztereit itten meg is nézhetik. Tehát megalakult a tényeket tisztelő társasága, és mindenki a maga területén tette a dolgát, de igazi mozgalommá nem váltunk. Többek szerint nem is kellett volna, mások pedig éppen ezt hiányolták. Ilyen spontán összeállt csapatokkal iskolákban, művelődési központokban jártunk előadásokat tartani. A természetvilágában havi rendszerességgel szkeptikus rovat jelenik meg ma is. Mellékletként pedig néhányszor megjelentettük az úgynevezett szkeptikus lapokat. Hát aminek igen nagy sikere volt, mindig kérdezik, hogy mikor csináljuk már a következőt. Az élet és tudomány körül pedig Barabás Zoltán ügybuzgalmának az eredményeként működni kezdett a Parajfaló klubja. A könyvkiadók közül először Wolfiski Zsuzsa, a Tipotex vezetője lett vevő a szkepticizmusra, leültünk vele beszélni. Először egy magyar könyvsorozat tervével indultunk. Azután ő, nevesebb szerzőket is talált, Carl Sagan és Nagy Shermer munkáját adta ki. Egy nagyon fontos mérföldkő, egy lelkes székesfehérvári csillagász 95. október 28-án elindított valamit, ami már a nagy értékűvé szép hagyománnyá vált. Tukka Zoltán megálmodta és megvalósította a szkeptikusok székesfehérvári találkozóját, amin most vagyunk itt 8. alkalommal. Az évente megrendezett előadónapot ma országos konferenciának nevezik. Én megtaláltam az első meghívót, nem volt olyan díszes, de ha megnézzük, hasonlóan jó előadásokat tartalmazott. Almár Iván, Ponori Török Aurél, hát itt volt Molnár Gergely is, Bence Gyula, a Gabona Körös fiú, Fűrész Gábor, Lukács Béla, és itt tovább sorolhatnám a neveket. 94. szeptember 8-án nagy veszteség érte a szkeptikusokat és az egész magyar tudományt, elhunyt elnökünk Szent Ágotai János. Sokáig voltunk a bénultság állapotában, Szent Ágotai professzor méltóhelyettesét nem volt könnyű meglelni. Azután 96 év végén Szelmei Rudolf személyében megválasztottuk a Tényeket Tisztelő Társasága új elnökét. Egy újabb közgyűlésünk 97. áprilisában pedig megerősítette őt a tisztségében, a társulat vezetőségében pedig friss erőket választott. Ők Csaba György Gábor, Csillagász Kapdebó György, Trukka Zoltán, és egy igazi nagy médiaház, aki itt mögöttem ül, Vágó István. A Vágó szkepticizmusára Dűr János kollégám figyelt fel, egy Hegyvidék című kerületi lapot hozott be a szerkesztőségbe, és mondja, nézd Gyula, olvasd el, ahol István ma készített interjút valaki, és ő nagyon indulatosan kelt ki a népbuzdítás ellen. Na, hát ez tetszett, hogy megkerestük, közénk állna-e, az első hívásra jött, aztán rövidesen meg is bízta az első nyilvános harcát a távgyógyító gyógycsokkal, és hát azóta is vívott már néhány ilyet a mezőnybe. A társaság központja természetvilága szerkesztőségéből a Fővárosi Oktatás Technikai Központba Kapdebó Györgyhöz került át. Ő létrehozta a társaság honlapját. Sajnos ez a nagyon fontos kezdeményezés idővel megfagyott. Ebben én is hibásnak érzem magam, több támogatást kellett volna adnunk Gyurinak ehhez. A természetvilága honlapján persze időközben sorra megjelentek szkeptikus írások is, de igazi áttörést e területen Fraskó Gábor hozta. Gábor a szkeptikusok új hullámának egyik legtehetségesebb képviselője. Előadásaival, a természet világában megjelent X-aknák sorozatával bizonyította mindezt. Az X-aknák azután internetre is felkerült, először a folyóirat honlapjára, majd külön egységként, amit Gábor frissít folyamatosan. Érdekes és érdemes megtekinteni. A szkeptikus levelező listát is úgy tudom, ő kezdeményezte, az ő ötlete volt. A szkeptikus mozgalmunk néhány éve elveszítette a lendületét. Elnökünk vidékre költözött, ezért lemondott funkciójáról. Cselekedni kellett, friss erőket bevonni a vezetésbe, ezért október végén a vezetőség összeült a természetvilága szerkesztőségében, és a Tényeket Tisztelő Társasága új elnökévé választotta Meskó Attila akadémikust, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettesét, ügyvezető titkárának pedig Fraskó Gábor. Mindkettőt egyhangulag. Engedjék meg, hogy itt mindannyiuk előtt kívánjak nekik sok erőt és szerencsét a munkájukhoz a tudományok elleni küzdelemben, és ebben sokunk támogatására számíthatnak. Köszönöm a figyelmüket! Thank you.